A közel-keleti helyzet most már egy bő éve feszült és bizonytalan, de az, amit itt az elmúlt egy hétben láthattunk, az nyilván egy eszkalációja a helyzetnek. Ez az új szint a légipart is érinti. Az elmúlt napokban lehetett olyan híreket olvasni, hogy bizonyos repülőgépek például Budapesten végeztek kényszerleszállást. Jól gondolom, hogy a térség légterét, a odatartó repülőjáratokat mostanra teljesen felfüggesztették.
Az egy alapvetés, hogy a magas légtér normál körülmények között egy 100%-osan biztonságos repülési légtér. Tehát a utasszállító repülők által használt 30 és 40 ezer láb közötti magasságon tulajdonképpen a földi konfliktusok nem tudnak biztonsági sérülékenységet okozni, hiszen a fegyverek odáig nem érnek el. Na, ez az alapeset. De ugyanakkor vannak modern fegyverek, mint például a ballisztikus rakéták, amik bizony veszélyt jelentenek a repülőgépekre, és ezért a nemzetközi sztenderdek szerint, amikor kitörnek ilyen konfliktusok, akkor egyrészt a konfliktusokban résztvevő államok figyelmeztetik a polgári légi közlekedést a légterükben tapasztalható kockázatokra, vagy amennyiben ez nem történik meg, ezeket a kockázatokat figyelik nemzetközi szinten, és akkor az erre feljogosított nemzetközi szervek, amennyiben a legkisebb bizonytalansági és tapasztalható egy adott légtérben és biztonsági kockázatok felmerülnek, akkor tulajdonképpen kiadják azt az utasítást, hogy azt a légteret ne használja a polgári légiforgalom. Na, ez a helyzet állt elő most is, hiszen hogyha ránézünk a térképre, akkor Irán és Izrael között egy olyan államok légtere található, amely államoknak a légterét egyébként az öbből menti légitársaságok, vagy az öbbölbe irányuló légiforgalom tenderben napi szinten rendszeresen használja. Nem új dolog a légi közlekedésben, hogy bevett napi szinten használt légi útvonalakon módosítani kell, amiatt, mert kitört valamilyen háborús konfliktus, tehát hogyha visszatekintünk az elmúlt 3 évre, akkor az ukrajnai konfliktus eszkalálódásával, vagy hát a háború kiterésével tulajdonképpen, meg az Oroszország elleni szankciók életbe lépésével tulajdonképpen Ukrajna és Oroszország teljes légterét ma elkerüli az Európai Unióból induló légiforgalom. Részben biztonsági, részben pedig szankciós okok miatt. De most itt jön a probléma, hogy amikor ilyen kerülőre kényszerülnek a repülőgépek, akkor ez egyrészt megnöveli a gépeknek a menetidejét, oda is, vissza is, tehát újra kell tervezni a légitársaságoknak mind a menetrendjét, mind pedig a flottájuknak a rotációját, hiszen nem arra a menetidőre van a flotta rotáció tervezve, mint amit a gépek valójában lerepülnek, és ugyanebben vannak jelentős pufferek beépítve, de azért több órára is tehető az útvonalmódosítások hatása, tehát azért ez könnyen lehet, hogy felül kell vizsgálni a terveket is. Természetesen a hosszabb útvonalon a repülőgép többet fogyaszt, intenzívebben van igénybe véve a személyzet, tehát egy csomó költségnövelő dolog áll fönn. Na most az a kérdés, hogy a légitársaságok ezt érvényesítik-e az áraikban. Alapvetően az figyelhető meg, hogy amennyiben rövid távon van jelen egy ilyen probléma, tehát ma mondjuk azt még nem lehet tudni, hogy Irán és például Irak tudja elszavatolni a saját légterének, magas légterének a biztonságát, de amennyiben rövid távon áll fenn ez a probléma, akkor az általában nincsen hatással a repülőjegy árakra, az egy jelentős költségnövekedés átmenetileg a légitársaságoknak, és csökkenti a légitársaságoknak az eredményét.
Pont egyébként arra akartam kérdezni, hogy jelenleg akkor ez valószínűleg főleg Európa és a távol-kelet közti útvonalakat hosszabbítja meg. Mennyivel válik hosszabb egyébként egy ilyen út? Említette, hogy pár óra, de konkrétabban mekkora kerülőt kell meg tenni, és milyen lehetőségek vannak a kerülőknek?
Az Európa és az Ázsia közötti légiforgalmat hosszabbítja meg, de ezen belül is, amire kiemelt negatív hatással van, az az Európa és az öbből menti országok közötti légiforgalom, csak hát ugye az a probléma, hogy Európa és Ázsia között az utasoknak egy nagyon jelentős része Dubájban, Dohában, Abu Dhabiban, tehát az öbből menti országokban száll át csatlakozó járatra. És hát ez körülbelül minden útvonalon tud okozni egy 45 perc, egy órára tehető átlagos menetidő hosszabbodást. Azért vannak olyan útvonalak, amelyeknél ez lényegesen nagyobb ez a hatással, hogy ez erről nem lehet egy ilyen egy számot mondani. Ugye nyilvánvalóan az a repülőgép, amelyik direktbe repül Ázsiából Európába, tud repülni más útvonalakon is, és még hogyha hosszabb is ez az útvonal, belefér a repülőgép technikai paraméterei szerint egy leszállás nélküli útvonalba. Akkor van probléma, amikor a repülőgép vagy valami miatt nem képes leszállás nélkül megtenni ezt az útvonalat, például le kell szállni a tankolni, vagy pedig azért kell leszállni a tankolni, mert nem olyan hosszú útra tankolják fel eredetileg, és mert már innentől kezdve nagyon bonyolult, mert a nagyon hosszú útvonalakra meg lehet tankolni a repülőket, de az már egészen más költségszintet jelent. A lényeg, hogy az öbölbe tartó légi forgalmat zavarta most ez a helyzet igazán meg.
Egyébként röviden már említette az orosz-ukrán konfliktust is, és reménykedjünk abban, hogy a közel-keleti helyzet nem egy elhúzódó szituáció lesz, azonban, hogyha hasonló trendeket figyelhetünk meg majd itt is, nincs meg az a veszélye, hogy több légi csatorna lezárása, mint például az ukrán légi terület, vagy ugye ez a közel-keleti légterület, egyszerűen a többi légi csatorna, amely használható, túltelített lesz, hiszen ugyanazt a repülőmennyiséget kell ellátnia. Ilyen veszély létezik, vagy egyenlőre ilyenről nem beszélünk azért?
Ez egy reális veszély, csak ma még nem kalkulálható, hogy fog-e fennakadásokat okozni, és hogyha igen, akkor milyeneket. Alapvetően azért ezek a globális légi útvonalak, vagy a hosszú távú légi útvonalakat nem nagyon érinti meg egy-egy közepes területű, vagy kisebb ország légterének a lezárása. Itt ugye az a probléma, hogy ha mondjuk Irán meg Irak területét nézzük egyszerre, akkor az már egy elég komoly terület. Mi történt az ukrán háború esetében? Ugye egyrészt az Európai Uniós légitársaságok szankciók miatt lényegében egyik napról a másikra elvesztették azt a lehetőséget, hogy átrepüljenek Oroszországon, másrészt meg ugye instabillá vált Ukrajna légtere, tehát Ukrajna területén pedig biztonsági okokból nem repülhettek át. Ehhez adaptálódtak azok a légitársaságok, akik használták ezeket a légi útvonalakat, javarészt délről megkerülték ezeket a területeket. Ezt például érezte Magyarország és a magyar légirányítás is elég intenzíven, többek között az idén nyári késéseknek is ez volt az egyik oka, mert a forgalomnak az igen jelentős része ezért olyan útvonalon közlekedett, ami átvezetett Magyarországon, tehát a magyar légirányításra nehezedő terhelés jelentősen megnőtt ennek a dolognak a következtében, de hogy mondjuk egy másik példát mondjak, a finn légitársaság, amelyik korábban azzal tudta reklámozni magát, hogy az ő központi bázisáról a legrövidebb útvonalon tud repülni Dél-Kelet-Ázsiába és Japánba, és nagyon kedvező menetrenddel, most arra kényszerült, hogy megkerülje az orosz légteret, akár a polár útvonalakon, akár a déli útvonalakon keresztül, és mondjuk neki 2,5-3 órával is megnövekedett egyes járatainak a menetideje egy irányban. Úgyhogy ez egy elég komoly probléma volt. Maga a légtér egyébként azt gondolom, hogy nem lesz telített ebbe az irányba, tehát ezek a globális légi útvonalak megfelelő áteresztő képességet biztosítanak. Nyilván az érintett légirányító szolgálatoknak, meg a légitársaságok útvonal tervezőinek azért okoz majd fejtörést, mert itt nem csak az útvonal hosszát, hanem a magasságot, uralkodó szeleket, szóval sok mindent kell belekalkulálni ahhoz, hogy egy járat gazdaságosan üzemeltethető legyen.
Az Egekura blog alapítóját, Varga G. Gábort hallották. A heves esőzések és a komoly áradások világszerte autók ezreiben okoznak károkat minden évben. Ezeknek a járműveknek egy részét kijavítják, majd más országokban értékesítik. Árvízkáros autót vásárolni azonban rendkívül kockázatos. Az Egyesült Államokból számos ilyen jármű érkezik Európába, de a földrészen belül nyugatról keletre is szállítanak árvízkáros használt autókat. A Car Vertical autóipari adatszolgáltató cég szakértőjét, Matás Buzelis Némes László kérdezte a részletekről.
Honnan lehet felismerni azt, ha egy autó beázott egy áradásban?
Számos különböző forgatókönyv létezik arra, hogy felismerjük, ha egy autót elöntött a víz, vagy ha egy áradás miatt ténylegesen meg is sérült. Van egy nagyon fontos dolog, amit az Egyesült Államokból Európába importált autók esetén tudunk. Minden egyes ilyen autónak van valamilyen sérülése. Az árvíz áradás a leggyakoribb okozója a sérüléseknek, az államokból érkező autóknál, főleg ha a jármű korábban valahol Floridában futott az utakon. Egy jelentős adatbázist üzemeltető cégként mi kimondhatjuk, hogy ez ott így működik. Egyébként azt ki kell mondani, hogy a természeti csapások elszaporodása is hatással van a járművek műszaki állapotára Európában is. Mindig érdemes gyanakodni, ha az autót olyan régióban hirdetik eladásra, ahol árvizek vagy heves esőzések voltak. Az is gyanús jel, ha több hete hirdetik a kocsit, és nem nagyon vannak érdeklődők iránta. Nem azt mondjuk, hogy minden esetben sérültek az ilyen autók, inkább azt tanácsoljuk, hogy a vásárlók gondosan vizsgálják meg a jármű előéletét, és a megfelelő információk birtokában döntsenek, mert az árvíz miatt kárt szenvedett, korrodált alkatrészekkel később probléma lehet.
Melyek a legfontosabb jelei annak, hogy az autó beázott?
Amint beszállsz egy autóba, érezni lehet a beázás semmivel sem összetéveszthető szagát. Vannak olyanok, akik az ilyen kellemetlen szagokat megpróbálják valahogy elfedni parfümmel, illatosítóval. A legtöbbször azonban ez nem sikerül. Ami viszont fontos, a nehezen elérhető helyekről nem lehet eltüntetni a nedvességet. Tegyük a kezünket az első ülések alá, és ha a padló száraz, akkor nincs nagy baj. Hasonlóképpen az ülések húzatának állapota is árulkodó lehet. Ha nem bőrből, hanem szövetből készültek, azokból nem lehet eltávolítani a nedvesség okozta foltokat. Ezek mind-mind egyértelmű jelek. A motorszámot is érdemes megnézni, ha ott van a nyoma valamilyen korróziónak, rozsdafoltnak, akkor egyértelmű, hogy mi történt az autóval.
What kind of errors? Milyen hibákat tud okozni a víz?
A víz az autó elektromos rendszerének rémálma. Az újabb gyártású járműveknek modern elektronikus fedélzeti rendszereik vannak. Ha ezek csak részlegesen működnek, az azt jelenti, hogy valahová érzékeny helyre víz került. Például, ha az elektromos ablak lehúzásnál félig megakad. Amikor valaki szándékosan megpróbál áthajtani egy mélyebb vízfolyamon, amit nem akar vagy nem lehet észrevenni, a motor súlyos, javíthatatlan károsodást szenvedhet. Ha a motorba víz kerül, az nem fog működni többet, cserélni kell. Mivel nemrég Európában is számos villámárvíz és komoly esőzés is volt, óvatosnak kell lenni a használt autóvásárlásnál. Ha valami gyanús jelet tapasztalunk, érdemes szakértőt keresni és legalább minimálisan lekérni az autó előéletének adatait. Mindenképpen jobb biztonságban lenni, mint utóbb hallgatni mások sajnálkozását.
A Carvertical autóipari adatszolgáltató cég szakértőit, Matasz Buzaliszt hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek. 7 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n. Tartsanak velünk!